Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy elhoztad a szentjeidet. Hálát adunk, atyám, hogy van kinek szólni az örömhírt, a te dicsőséges üzenetedet. Hálát adunk az igédért, amely felkent. És köszönjük, hogy ahogy az igét magunkba vesszük, beépítjük a szellemünkbe, világosság és dicsőség is költözik a szívünkbe. És ez az erő, ez a kenet, ez a világosság kiárad azokra, akik a környezetünkben vannak, és szabadulást hoz a számukra. Ebben árasztjuk ki, Uram, a hitünket. Köszönjük, Uram, a békességedet. Köszönjük, Uram, a segítő karodat, a növekedő kegyelmedet felettünk, és hálát adunk, hogy szintről szintre növekszünk, dicsőségről dicsőségre emelkedünk. És köszönjük, Uram, hogy ez a dicsőség, amit itt a Földön magunkba építünk, ez meghatározza a mennyei rangunkat, a mennyei pozíciónkat. Törekszünk, Uram, hogy minél több igét építsünk be a szellemünkbe. Törekszünk, Uram, arra, hogy mind jobban megismerjünk téged. És ezt az ismeretet továbbadjuk azoknak, akik még távol vannak tőled. Akik elveszettek, akik Krisztus nélkül járnak. Hálát adunk, atyám, hogy te elénk hozod azokat, akiknek nyitva van a szívük. Elénk hozod a szolgáló angyalok által, hogy mi szántóföldet tudjunk megművelni, az ő szívüket, ami nyitva van. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat oly módon, hogy ünnepeljük Jézust. Köszönjük az életeteket, és hogy itt vagytok. Köszönjük szépen. És van kinek prédikálni. Van egy szent, aki a kis kártyanaptárakat úgy osztogatja azzal a kísérő szöveggel, hogy adhatok egy keresztény naptárt. És itt mindenki elfogadja, mert a keresztény az eléggé tág fogalom. Egy már pásztor az Alföldön, az meg amikor utazik, az meg körbejárja mindig a busz megállót, környéken ki van, és áldást osztok, és adogatja a kezükbe. Csak itt meg mondom, hogy sokféleképpen lehet ezeket a magukat elvetni. Azért volt a mai köszöntésünk az, hogy ünnepeljük Jézust, mert tegnap azt láttam a tévében, hogy ünnepeljük a győztes foci csapatot. És mindjárt az jutott eszembe, hogy és Jézus nem olyan újongva örömmel kellene ünnepelni, mint egy nyertes csapatot? Az Isten érintése sorozat következő része a kenet átadása, ez a 9. rész. Két különböző dolog az, hogy Isten felken egy embert, illetve egy teljesen más dolog az, hogy a kenet átadását hogy tudjuk megoldani úgy, hogy az megérintse a másik ember életét. És a kenet az gyakorlatilag egy mennyei anyag. És ennek a valóságát kell nekünk átadni másoknak, akiknek szükségük van rá. Mint említettem a múlt héten, Rodney találkozott az Úrral. Pontosabban az Úr meglátogatta őt, és 18 éves korában eldöntötte, hogy teljes időben fogja szolgálni az Urat. Csatlakozott egy felekezet közi szolgálathoz, ez egy nem karizmatikus csoport volt. Ebből kifolyólag tudta, hogy bármikor őt kizárhatják onnan, mert ő elkötelezte magát a pünkösdi megtapasztalások mellett. Rodnina teljesen megváltozott az élete, amikor új módon kezdett el szolgálni. Éppen egy metodista gyülekezetben volt, ahogy készült a szolgálatra, és bent volt az irodában. Egy hölgy bekopogott hozzá, és imát kért, mert rettenetes fájdalma volt. És Rodney, hogy ismerte az igét, éppen készült arra, hogy kézzelátétellel imádkozzon ezért a hölgyért, és ahogy emelte a kezét, már félúton, még hozzá sem ért a hölgyhöz, az ujjahegyében egy váratlan érzés támadt, elzsibbadt az ujjahegye, és érezte, hogy a kenet teljes erővel kiáradt a kezéből. Képzeld el azt, amikor a tűzoltó fogja azt a vastag tömlőt, de még üres, nincs benne víz, és a kollégája hirtelen maximumra rányítja a vizet. Mekkorát üt az? El tudod képzelni. Néha még a otthoni vízcsap is ugrabugrál, hogyha éppen elengedted, vagy úgy nyitottad rá, hogy nem volt, aki fogja. Tehát egy ilyen hatalmas erőt érzett, ami kiárad belőle. Ez a kenet behatolt a hölgy testébe, és azonnal elterült a padlón. A 2 Krónika 5-ösben a 13-as, 14-es verset olvassuk. Hogy a kenet alatt az emberek nem tudnak megállni a lábukon.
Mert a kürtölőknek és éneklőknek volt tisztük, hogy egyként zengjenek az Úrnak dicséretére és tiszteletére. És amikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengőszerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó, és az ő irgalmassága örökkévaló, akkor a ház, az Úrnak háza megtelt köddel. Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Istennek házát.
Amen. Ez a történet hasonlít arra az esetre, amikor Pál és Szilás a börtönben éjfélkor összekötözve és összeverve elkezdték Isten dicsérni, és megjött a szabadítás. Mert itt is dicsérték az Urat, és a dicséret, meg a kenet kiárodása az úgy működik, mint a Paternoster. Egyik irányba fölfelé halad, a másik irányba meg lefelé. Ahogy a dicséret felszáll, a kenet pedig indul lefelé, meg a szabadítás. Ez egy ószövetség ige volt, most pedig nézzünk egy igét az új szövetségben, az apostolok cselekedeteiben, a 9-es versben, az első 4 verset olvassuk. Ez az, amikor Saul ment a damaszkuszi úton, és az Úr Jézus megjelent neki. Apostolok cselekedetei 9-ben, 1-től 4-ig.
Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki. Saul, Saul, miért üldözöl engem?
Amen. Itt világosság formájában, az előbb olvasott ige részben, ott pedig köd formájában jelent meg a kenet, tehát Isten jelenléte így nyilvánult meg. A kenet oly mértékben megjelent, és ezek az emberek nem tudtak a talpukon megállni. Eldőltek, elestek. Ez nem egy rossz dolog, ez csak annak a következménye, hogy a fizikai test találkozott a természet feletti erővel. Több ilyen ige is van, ami alátámasztja azt, hogy az erő alatt az emberek elesnek. Most nem mélyedünk ebbe bele, de a webkikötőn megtaláljátok, van erről egy tanítás. Amikor Rodinnak a keze félúton volt, és ez a hölgy a kenettől eldőlt, mert a kenet kiáradt, Rodney felkiáltott, hogy ho-ho, hát ez töltve van. Értetlenül állt a dolog előtt, és egyszer a földre pislantott, következő pillanatban a kezére, hogy hát mi is történt itt? Valószínű, ez volt az első esete, amikor ilyen módon nyilvánult meg Isten ereje. Tudta azt egyébként, hogy Isten ereje árad ki a szelleméből, de a következmény az, hogy a hölgy elesett, ámulatba ejtette. Ezt követően mások is beléptek a kis irodába. Értük is imádkozott. Azok is mind elestek az erő alatt. Gyakorlatilag, amikor a kezünket tesszük valakire, ima céljából, akkor Jézus cselekedeteit cselekedjük. Mert Jézus is ezt tette, és azt mondta, hogy ti is ugyanazokat fogjátok tenni, és még nagyobbakat is. Két igeszámot fölírhattok. A zsidó 6-osban az 1-es 2-es vers, erről volt már szó, azért nem olvassuk most fel külön. Itt vannak a krisztusi alaptanok, és benne van a kézrátétel. Tehát zsidó 6-osban az 1-es 2-es, és a klasszikus ige hely a Márk 16-ban, a 17-18-as vers. Hogy akik hisznek, azok kezüket teszik a betegekre, és azok meggyógyulnak. Mert közben a kenet kiárad a bensőnkből. Rodney gyorsan igyekezett talpra állítani ezeket a szenteket, akik az erő alatt elestek, mielőtt belépne a lelkész, nehogy neki magyarázkodnia kelljen, hogy itt mi is történt. Aztán elkezdődött az istentisztelet, prédikálás közben az úrra figyelt, és kérdezgette az urat, hogy mihez kezdjünk a történtekkel. Ugyanis ebben a gyülekezetben nem volt szabad beszélni sem a Szent Szellemről, sem a nyelveken szólásról, sem az erő alatti elesésről. A metodisták azt nem tudták, hogy ha valaki Jézusról beszél, akkor a Szent Szellem odajön, és megnézi, hogy kiről van szó. Tehát azért van itt Isten jelenléte, mert Jézusról beszélünk, és a Szent Szellem pedig jön kíváncsiskodni. És a kenet így ránk száll. Az Úr válasza az volt, hívd előre a gyülekezet tagjait, akik áldást szeretnének. És Rodney engedelmes volt, mindenki előre jött egyébként. Sorba álltak, és mivel kialakult egy téves nézet, hogy az embereket fellökik, ezért az Úr azt a tanácsot adta Rodneynak, hogy csak egy ujjal érintsd meg a homlokukat. És közben mondd ki azt, hogy Jézus nevében. Oda ment az első emberhez, és csak addig jutott el, hogy Jézus nevé, mert rögtön a földre vágódott az illető. Azt már, hogy benn, ki se tudta mondani. Így ment végig a soron, mindenki eldőlt az erő alatt. És ahogy ezek az emberek eldőltek, többen elkezdtek nyelveken szólni. Ez annak a jele, meglátásom szerint, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel. Ugyanis a Szent Szellem betöltekezésnek két módja van. Az egyik az imádság, ami rajta van a könyvjelzőnkön, a Lukács 11-13 alapján, hogy kérjük, mert aki kér, az kap. A másik módja pedig az, hogy kézrátétellel átadatik a Szent Szellem. Apostolok ezt gyakorolták. Voltak, akik jó ideig a földön feküdtek, voltak, aki másfél óráig. Mert nem bírtak egyszerűen az erő alatt fölállni. És Rodney lelkésznek elkezdett magyarázkodni, hogy nem én voltam. És képzeljétek el ezt a úgymond komikus helyzetet, hogy Isten jelenléte ott van, megnyilvánul, olyan közegben, ahol erről nem volt szabad beszélni. Ahol ezt eddig nem ismerték. Akik felkeltek, elkezdték kérdezgetni, hogy mi ez. Rodney azt válaszolta, hogy ez az. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 2. fejezetben a 16-os 17-es verset, mert Rodney ezt az igét idézte a gyülekezet számára. Tehát apostolok cselekedetei 2-es 16-17.
Hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És nézzen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
Amen. Tehát ez az. Ez az, hogy Isten kitölti a szellemét minden testre. És ugye az is benne van az utolsó időkben, ugye? Úgy kezdődik. Ez az átélés magával ragadta Rudnit, és a szolgálata új irányt vett ettől kezdve. Az volt a vágya ettől a pillanattól kezdve, hogy a kenetet tudja átadni másoknak. Az Úr elkezdte tanítani. A kenet én vagyok. Neked semmi között hozzá. Nagy bölcsesség. Te csak az edény vagy, amelyen keresztül én kitöltöm magamat. A kenetet nem tudod kiérdemelni, úgy adom, ahogy én akarom. Mivel tudod, hogy mindezt én cselekszem, nekem kell adnod minden dicsőséget. Tudjuk az 1 Korintus 12-ből, hogy a Szent Szellem, ahogy akarja, úgy kapcsolja be például az ajándékokat, és úgy működteti a kenetet. Pista most világosságot akart, felkapcsolta a villanyt. Így működik. Azért ez a nagy tűz, amiről a múlt héten szó volt, azért ez nem állandóan maradt rajta, hanem ez ugye kicsit visszaesett, hullámzott, és egy ilyen hullámvölgyben Rodni megkérdezte az Urat, hogy mikor tapasztalhatom meg újra ezt az erőteljes kenetet. Az Úr azt válaszolta, hogy mindez, amit eddig láttál és tapasztaltál, ez az eljövendőknek csak az ízelítője, előképe, árnyéka. A Biblia az árnyék szót használja, de most magyarra fordítva ez ízelítő és előképet jelent. Azt mondta, hogy légy hűséges abban, amire elhívtalak, és eljön az idő, amikor nagyobb kenetben fogsz járni. Hogyha valakire ideje korán bíznak kenetet, az olyan, mintha egy 4 éves gyermekre rábíznának egy revolvert. Tudjátok, mi lenne annak a következménye? Látna egy pókot leereszkedni ott az ablak előtt, és a pókot lelőni. Nem számolva azzal, hogy az üvegeshez kell menni aztán. Tehát, hogyha nem jó kezekben van a kenet, rosszul is lehet használni. A kenet témáját erőteljesen tanulmányozta Rodney az evangéliumokból, az apostolok cselekedeteiből, Jézus és az apostolok szolgálatából, illetve elment neves szolgálatok alkalmára. És nem egyszer hallhattuk előjárontól is, hogy ő is bizony felkent szolgálatok mellett tanult. Tanulta a kenetnek a működését. Márk evangéliumban otthon olvashatjátok majd a vérfolyásos asszonyt. Márk evangélium 5-ben, 25-től 34-ig megtaláljátok a vérfolyásos asszonynak a történetét. És ez a történet, ez az eset sokat elárul a kenet működéséről. Ez az asszony végszükségben volt, mert 12 éve vérfolyásos volt. 12 éve beteg volt, elfogyott a pénze, mert mind az orvosokra költötte, és egyszer hallott Jézusról. Mit hallhatott? Hát, hogy gyógyít, és emberek gyógyulnak meg a szolgálatában. Ez, amit hallott, hitet ébresztett a szívében. És ez a hit gyakorlatilag kijött a száján. Ez a beteg asszony a hitét kimondta. Mi volt az ő hite? Hogyha Jézus köntösének a szegélyét megérintem, meggyógyulok. Az akkori törvény szerint egy ilyen beteg embernek nem volt szabad közösségbe menni. Nem volt szabad nyilvános helyen mutatkozni. Tehát fennállt a veszélye annak, hogy őt megkövezik. Valószínű mérlegelte a helyzetet, de ennek ellenére úgy gondolta, hogy elegem van az egészből, ebből a betegségből, és csak egyetlen egy esélyt látott a szeme előtt, a hittel való érintést. A hit érintése ez. Ki gondolta, hogy majd szépen a tömegben odalopakodok, titokban megkaparintom a gyógyulásomat, úgy, hogy senki nem veszi észre. Mert Jézus ugye tömeg szorongatta. De nem így történt, mert amikor befuragodott a tömegbe, és megérintette Jézus köntösének a szegélyét, dynamis árad ki, ez a görög szó, a dynamis, a dinamóhoz hasonló ez a szó, ugye, hogy dynamis, dynamó, tehát erő, erőtermelő, és ahogy az isteni erő kiáradt Jézus testéből, a köntösén keresztül, és beáradt az asszony testébe, azonnal meggyógyult. Csak ez a gyógyulás nem maradt titokban. Hát Jézus észrevette, hogy erő árad ki. És akik már imádkoztak kézrátétellel, gondolom, hogy ha nem is minden esetben, de olykor éreztétek, hogy az erő áthaladt rajtatok, mint eszközön. Egyedül ez a nő tartott igényt a kenetre, pedig sokan megérintették Jézust. Ők más céllal mentek oda, hogy ott legyenek körülötte. És mivel ő igényel ment oda, meg is gyógyult. Sokan megérintették Jézust, de igény hiányában mások nem gyógyultak meg. Tehát te is tarts igényt a Jézus életén és szolgálatán levő kenetre. Hit kell a kenet vételéhez. És a hited mértéke határozza meg azt, hogy mit fogsz kapni. Ha nem igényled a kenetet, akkor üres kézzel mehetsz haza. Amikor elhangzik, hogy mire van gyógyító kenet, akár a helyi gyülekezetben, akár a internetes adásban, akkor mutasd ki az igényedet oly módon, hogy kinyúlsz a hit kezével, megragadod, köszönöm Uram, ez az enyém, igényt tartok rá, és birtokba veszem. Tehát ki kell fejezni az igényünket. A három legutolsó pesti alkalmon mind a három esetben volt gyógyító kenet a térdre. Úgyhogy akik igényt tartanak ilyen területen, tehát izületi területen gyógyulásra, akkor az igényüket ki kell, hogy fejezzék. És birtokba vegyék. Ez két különböző dolog megint. A vérfolyásos asszony érezte, ahogy beárad a testébe a természet feletti erő. De Jézus is érzékelte, hogy az erő a testéből kiáradt. Ez a kenet. És ebben az esetben fizikálisan érzékelhető volt. Nem minden esetben nyilvánul meg ilyen erőteljesen, de itt biztos nagy igénye volt a hölgynek a gyógyulásra. Ez az asszony abban a pillanatban, ahogy megérintette Jézus köntösét, összeköttetésbe került az isteni erővel, és meggyógyult. Ezt az összeköttetést nevezhetjük úgy is, hogy pont kontaktus. Így is hallhatátok már, hogy pont kontaktus. Más igehelyek is vannak, csak így felsorolva, ahol a pont kontaktus alapján gyógyulás történt. Jézus több esetben megérintették a szolgálata során, és meggyógyultak. Apostolok árnyéka megérintette a betegeket az utcán, és meggyógyultak. A kenet átadásának a módszerei szolgálatonként különbözhetnek. Egyik szolgálatban így működik, a másik szolgálatban úgy működik. Nem tudom, hogy mennyire ismert előtetek például a ráfújás, a ráláhelés. Jézus tett ilyet. De volt egy evangélista itt a Balatonnál, ő így szolgált, hogy ráfújt, rálehelt. De lehet, hogy még máshol is találkoztam ilyennel. Aztán a kenet úgymond kidobása. A Benéhin szolgálatában jellemző ez, hogy a kezével suhint egyet, és ezzel a kenetet kiárasztja. Aztán az olaj, a szent olaj, a keszkenők, ezek mind hordozzák az erőt. És akkor vannak még extrém esetek is, például amikor Jézus ráköpött a betegre. A lényeg a kontaktus, amelyre a beteg fel tudja szabadítani a hitét. E köré csoportosul az egész dolog. A hit köré csoportosul. Vannak szokatlan módszerek, de a lényeg az eredmény. És a Bibliában elég változatos módszereket olvashatunk. Námánnak 7-szer meg kellett fürödni a Jordánban. És meggyógyult. Jézus sarat tett a vak szemében. A Betesda tónál, amiről a múlt héten is beszéltünk, ahogy felkavarodott a víz, és aki elsőnek belelépett, meggyógyult. Mózes idejében, aki felnézett a részkígyóra, megmaradt, életben maradt. Mózes egyik esetben a botjával a sziklára ütött, a másik esetben meg szólt hozzá. Tehát a változatosság széles skáláját látjuk a Bibliában. Még egy eset, hogy Dávid nem Saul fegyverével ment Góliát ellen, hanem a saját kis paritjájával, mondhatom úgy is, hogy a jól bevált eszközével, amit ő megszokott, és tudott vele célozni. És mit találtál? Pont a Góliátnak a homlokát, és egyből vége volt a játszmának. Tehát Isten a változatosság istene, a sokszínűség istene. És rá kell ébrednünk, hogy nem a mi módszerünk az egyetlen. Például, hogyha két hegymászó elindul két irányból a csúcsot megmászni, mindenki azt hiszi, hogy én vagyok a Jani. És amikor fölérnek és szembe találják magukat egymással, akkor jön az elképedés, hogy nem csak egy módszer van. Nem csak egy fal van, amit meg lehet mászni. Tehát szükségtelen vitatkozni a módszereken, a gyümölcsekre kell tekintenünk. Lukács 6.44-et még elolvassuk. A gyümölcsök. Gyümölcsök elárulják, hogy az a termés milyen. Hibátlan, vagy kicsit kukacos, vagy levágták a kecskék. Lukács 6.44.
Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.
Amen. Te milyen gyümölcsfáról táplálkoznál szívesen? Amelyik hibátlan. Mosolygós, szép. Észre kell vennünk Isten érintését másokon. Más szolgálatokon. Más testvérünkön. Hogy őt Isten ebben valamilyen módon használja. És áldjuk meg az ő munkáját, szolgálatát. A felekezetek között időnként vannak nézetkülönbségek. Tanításokban. Most, ha csak a bűn kérdését hozom, ugye erről tanultunk, meg a kis újságban is ezt ugye teszem be sorozatként. Valahol még továbbra is ugye a bűnvallást gyakorolják, mert nincs kellő világosságuk a kegyelem evangéliumának a friss szeléből. Tehát vannak különbségek, de az Úr kezét lehet látni felettük is, mert sok ember életét megérintik, az Úrhoz vezetik őket, üdvösségre jutnak és a menny királyságához tartoznak. Észrevehető, hogyha valakit az Úr használ. Függetlenül attól, hogy esetleg vannak tanításbeli különbségek. A lényeg az, hogy ilyen esetben azon a ponton szükséges összekapcsolódnunk, amiben egyetértünk. Mert így tudunk karöltve tovább haladni. És a legjobb út a kegyelem evangéliuma, amit még nem mindenki tudott magáévá tenni. De azt tapasztalni, hogy aki nem követi a kegyelem evangéliumát, azok a szolgálatok szárazságban vannak. Mert Isten akarata az, hogy a tiszta evangéliumot vigyük. És az utolsó időkben újabb kijelentések jönnek, és ezek elől nem szabad elzárkózni. Halleluja. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Gyógyító kenet jelent meg már otthon a szív területén. Ez olyan, amikor így beledobban egyet-egyet. Lábszárban, csontban van gyógyító kenet. Hitkeze kinyúl, igényt ad rá, és elveszi Jézus nevében. És hogyha más tünettel jöttél, akkor pedig legyen meg a hitet, hogy arra is itt van a kenet. Mert Isten jelenlétében benne van minden megoldás. Amen. Imádkozunk értetek. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, hogy a Te dicsőséged rajta ragyog, és ez kiárad a környezetében levőkre, és az ő teste hibátlan a Jézus nevében. Mert a Szent Szellem felügyeli és tartja karban a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, hogy ez a dicsőség, ami benne van, kiárad, és áldás lesz mások számára. Hálát adunk, Atyám, ezért a testét, ami a Te kegyelmedből hibátlan, mert a Szent Szellem felügyeli és tartja karban ezt a testet a Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk a természet feletti módon a szükségek betöltésért, a Te gondoskodásodért, az ellátásodért, a Szent Szellem vezetésért a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te gyermekedért. Köszönjük az ő életét és az ő szelleméből kiáradó kenetet a Jézus nevében. Hálát adunk, Uram, hogy ez a test hibátlan, mert a Szent Szellem felügyeli és tartja karban azt folyamatosan a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét, hálát adunk az ő családjáért, egységet szólunk, szeretetét és békességet a család fölött, és köszönjük, Uram, az ő magjaikat, és a vetésük áldott a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekedet, hálát adunk a világosságért, amit az igéből nyer, és a szívében hordoz. Köszönjük, Uram, a Te kegyelmedet, a Szent Szellemed vezetését, és az áldottak a magjaik a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, hogy nyitott a szíve a Szent Szellem vezetésére, az ő hangjára. És köszönjük, Uram, hogy Te irányítod az életét, a lépéseit, a munkahelyét, amit elkészítettél a számára, az a szent időzítésben bejön a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermekeid életét. Hálát adunk, Uram, hogy a Te dicsőséged ragyog felettük és bennük. És ez a dicsőség szabaddá teszi őket. Előmenetet ad a számukra. És mennyei rangot a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük, Atyám, hogy Jézus szent sebei által ezek a sebek meggyógyultak a Jézus nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Atyám. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Ha Jézusnak nincsenek ilyen sebjei most, akkor neked sem lehetnek. Visszautasítjuk ezeket, lezárjuk ezeket a gonosz munkákat a Jézus nevében, és kijelentjük Isten dicsőségét a tested épsége felett. mert a Szent Szellem felügyeli azt, és tartja karban folyamatosan a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, hogy a gyermeked életét, hálát adunk az ő szolgálatáért, és köszönjük, Uram, az új életeket, ami általa születnek a Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre, kiárasztjuk Isten dicsőségét, a szent erőt, a drága kenetet. Áradj kenet a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy a szövetekben a kenet eljut az otthonokba, és amikor a betegtestekhez hittel hozzáérintik a kenet, kiárad, megtöri az igát, és szabaddá válnak az emberek, szabaddá válnak a betegek a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett művet. Hálát adunk a menny erőforrásaiért és a győzedelmes életét, ami nekünk adatott a Jézus nevében. Amen.
És szabadá tett titeket minden elnyomástól. Köszönjük, Atyám, a szabadulásokat, a gyógyulásokat Jézus nevében. Köszönjük a szent egészséget Jézus nevében. Áldjuk, Atyám, magasztaljuk a Te nevedet. Jézus nevére minden tér meghajol, menjen és földön. Halleluja, Jézus nevében. Halleluja, Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, a kenet kiárad, és Te árad a testekbe Jézus nevében.
Dicsőséget kiáltunk a testek helyreállítása fölött. Egy kis összefoglalót kaptok a pesti tanításból. A kenetről szóló tanítás harmadik része volt ez. Hit által ki kell hirdetnünk az Úr dicsőségét helyzetek felett. Ugyanis a kiáltás hangjában erő van. A világ megnyerése nem a jó tanításokkal lehetséges, hanem a kenet által, a szellem ajándékai által, és a gyülekezeti egység által. Mert ugye, ahol harc van a gyülekezetekben, oda nem szívesen mennek a kívülállók. Egyértelmű. A jelek, csodák azok, meg a szemük előtt történt gyógyulások, amik megragadják az emberek figyelmét. Meg kell törni a szellemi vakságot, a leplet le kell vágni az elveszettek szeméről, és egy Jerry nevű szolgáló, amikor elindul, mindig kihirdeti az Úr dicsőségét az elveszettek felett, és ő egy motoros szolgálatot lát el, ezek a márkás nagy motorok, ott ugye nagy csapatban járnak a kedvelői, és hozzájuk csatlakozva, ha jól emlékszem, 12 000 ember született újjá már a szolgálata során. A motorosok között, akik között azért vannak elég vad emberek is. A kenet bennünk van, és az útjainkon a dicsőség kiárad. Ebben a hitben induljunk mindig el. És a közelünkben levők szabaddá válnak. Barátom tavaly nyár végétől egész télen depresszióban volt, semmihez nem volt kedve, ő maga is megmondta, és hát hetente 3-4-szer átmegyek hozzá, és most eszméltem rá, hogy a nyár elején kijött ebből a depresszióból, és itt össze tudom kötni a tanítással, hogy egyszerűen csak, hogy ott vagyok vele, a kenet kiárad. Valamikor hiányol, hogy nem jössz, vagy nem voltál tegnap, meg tegnap előtt, tehát neki is valamilyen igénye volt a társaságomra. Hogy az ajándék a szolgálatunkban megnyilvánuljon, próbákon kell átmennünk. És két sarkallatos teszt van, a dicsőség teszt, meg a pénzteszt. Amit nem szabad érinteni, mert az nem a miénk. Az apostolok cselekedetei 10.38-ban ugye olvassuk, hogy miután Jézus felkenetést kapott, széllyel járt jó tévén. Tehát Jézus fel lett kenve Isten jóságával. A kenet hordozza a jóságot. És az Úr jelenléte cselekedett. A gyülekezetbe járás az egyértelműen Isten akarata. Ezen felül, hogy szellemben növekedjünk, hogy kövessük a Szent Szellemet, és táplálkozzunk az igével. Azt hiszem, mindenki egyetért ezzel. Tudjátok, az olyan gyerek, aki nem hallja meg a szülei hangját, azt szokták mondani, hogy falra hány borsó, már nem is szólok neked, mert úgyse hallod meg. Ugyanez a helyzet a Szent Szellemmel is. Ha nem figyelünk rá, akkor nem fog mutatni semmit. Mert minek szóljon, hogyha mi bezárjuk a fülünket. Szó volt ebben a tanításban a nyáj tolvajlásról, és ennek a legrosszabb vonzata az, hogy akik elmennek vagy elvisznek, azok gyakran olyan helyre kerülnek, ahol kötésbe kerülnek, és nem tudnak növekedni. Tehát ahol kötésben vannak a keresztények, nem tudnak növekedni. Interneten, e-mailben egy páron megtaláltak engem, és kértek már ugye, tanácsot, de nem tudom, harmadik, negyedik, ötödik gyülekezetben volt, egy vándorol. Itt vagyok egy fél évet, amott vagyok egy évet, valami nem tetszik, tovább megyek, és látszik rajtuk egy zavartság. Korábban valószínű többször is mondtam azt, hogy mindegy, csak a szent, újjászületett keresztény valahova járjon. A mostani világosság fényében annyiban pontosítanám, hogy oda járjon elsősorban, amit Isten a számára kijelölt helyet. Mert ott van elkészítve az áldásoknak a teljessége, a szellemi tápanyag és minden más. Tudjátok, itt a combine példát szoktam hozni, hogy a combine-nak az a csöve, ami ömlik át a gabona a mellette álló pótkocsira. Nem mindegy, hogy a pótkocsi az előrébb van egy kicsit, vagy hátrébb van, vagy távolabb van, mert akkor az történik, hogy nem a cső alatt lesz teljesen a pótkocsi, és az a drága gabona kárba vész, mert lefolyik a földre. Tehát valahogy így képzeljétek el, hogy az áldások csöve, az olyan, mint a kombájnnak az a vastag nagy csöve, az oda van elkészítve abban a gyülekezetben az illető számára. És ott tud rácsatlakozni erre. A felkenetést keresni kell. Ezt a Rodney szolgálatában is látjuk. Isten nem vonja vissza az elhívását és az ajándékait. Hogyha nem működnek a szellemi ajándékok egy alkalmon a szolgálatban, akkor két dolgot lehet tenni, prédikálni és imádkozni. Mert a Márk 16 alapján mindig lehet imádkozni. A gyógyulás sajnos elveszíthető, mert jön az ördög és kilopja az igét az illető szívéből, és így visszakerülhet a korábbi helyzetébe. Mindenkinek a saját részét szükséges elvégezni. Az engedelmesek nagyon sok embert mentenek meg a pokol tüzétől. Pár héttel ezelőtt egy áruháznál parkoltam, mellettem beállt egy kocsi, a jobb ülésen egy hölgy, a sofőr is egy hölgy volt, kiszállt, először vette a tolókocsit, a jobb ülésen levő hölgyet ugye beleültette. Nem mondom, hogy amíg ezek bemennek vásárolni, addig én egy kártyanaptát oda teszek a ablaktörő lapát alá, a jobb oldali alá, hogy lássa ez a sérült hölgy. Na, egyszer csak megjelentek Bepakoltak a kocsiba, a kísérő levette a kártyát, megnézte, és nem ültek be a kocsiba, elmentek valamára egyet sétálni, mégis a legközelebbi kukába postázta. Hát rosszul érintett, de abban árasztottam ki a hitemet, hogy valaki majd szemét között fogja megtalálni, és az alapján fog újjá születni. Igazából annak a sérült hölgynek szántam, szóval neki kellett volna továbbítani. Na most, aki nem végzi el a részét, a munkáját, azok sok embert a pokolba jutatnak. Ezt akartam ebből kihozni, mert a tanításban is ugye ez benne volt. Az angyalok az utunkba hozzák azokat, akiknek nyitott a szívük. Tehát nekünk már csak meg kell szólítani őket. Figyelni kell azt, hogyha valakit kétszer-háromszor elénk hoz, akkor ez már legyen figyelem felkeltő, legyen gyanús, hogy az illetővel kell foglalkozni. Az egy királyok 19-ben, majd otthon megnézhetitek, amikor Elizeus szántott, ökörrel szántott, 12 pár járom ökörrel szántott, alaphelyzetben két lóval szántanak, ez a föld, képzeljétek el, milyen kemény lehetett, hogyha 12 pár ökörre volt szükség. És Isten őt választotta ki szolgálatra. Isten miért választotta Elizeust? A szívósága miatt. És ő elől ment. Törte az utat. És amikor Isten elhívta őt, és megkapta a felkenetését, mit tett? Egy ünnepi ebédet rendezett, és az eke szerszámokból rakta meg a tüzet. Tehát elégette az ekét. Tudjátok, ez mit jelent? Felszámolta a múltját. Nehogy visszahúzza a honvágy, hogy ne az urat szolgálja, hanem menjen vissza megint szántóvetőnek. Érdekes, ugye? Egy biztos, hogy a kemény talajt a Szent Szellem tudja feltörni. Oly módon, hogy az igét és az isteni dicsőséget nekünk ki kell hirdetni. És kihirdetjük a dicsőséget Ságvár felett, Ádám felett, Nyim felett a Jézus nevében. A korai ébredés során, ami a múlt század elején volt, olyan erős volt a kenet, hogy a szórakozó helyeket mind be kellett zárni, mert nem volt rájuk igény. Te is működjél, terjeszkedjél, hogy együtt tudjunk gyümölcsözni. Vezetőkenetről. Vezetőkenet van a családfő felett, van a hivatalok felett, akik betöltik a pozíciókat bizonyos területeken, és ez a vezetőség, ez egy szellemi rendelés Istentől. Akár a családfő rendelkezéseit, akár a hivatalban levők rendelkezéseit, vagy egyszerűen röviden csak a főnökeitek rendelkezéseit illik betartani. Volt egy olyan eset, amikor felvette egy fiatalembert, egy vállalkozó, és figyelte, hogy hogyan dolgozik, és behívott az irodájába, hogy megkérdezte, hogy ezt miért úgy teszed? Az volt a válasz, hogy hát én úgy gondoltam, és közbe vágott, hogy én nem azért vettelek fel, hogy gondolkodjál. Te csak azt tedd meg, amire kértelek. Ez elég keményen hangzik, de bizony beleszorodunk néha ilyen dolgokba. A állomásfőnöki íróasztalomon mindig csoportosítottam a iratokat, hogy ez a sürgős, ez a kupac, az ráér, az meg még jobban ráér. És amikor jött a takarítónő, akkor ő olyan lendületesen letakarított mindent, hogy egy kupac maradt az egészet. Kellett szólnom, hogy azt a kupacot oda tegye vissza, amit elvesz. Aztán korábban előjárunk szólt erről, hogy hát sok szent és támasz van az ő szolgálatukban is, mennek segíteni, többek között takarítani is. És másnap semmit nem talált, mert nem csak kitakarítottak, hanem átrendezték a lakást. Amire nem volt jogosultságuk gyakorlatilag. Én is beleszaladtam ilyenbe, mert amikor írtam alföldi újságnak kis cikkeket, előjáróinktól úgy szólt az első megbízatás, hogy gyógyulásokról írjak. Hát most is ugye elhangzott, hogy a gyógyulások azok, amik megragadják az elveszettek figyelmét. És amikor nem volt bizonyság, a pásztor nem küldött, akkor elkezdtem tanítássorozatokat írni. És kopogtattak a fejemen. Nem, erre szólt a felkérés. És gyorsan magam kiigazítottam, és azt mondtam, hogy igen, így volt, bocsánat, visszaállok az eredeti kerékvágásba. Tehát mindannyiunk beleszalad egy ilyenbe, előbb-utóbb. A jó szándék is vezethet ugye ilyenre. Vannak pásztorok, akik hibát követnek el. De a hibák ellenére előjárunk azt vallja és állítja, hogy az a pásztor maradjon azon a helyen, akit Isten oda elhívott, függetlenül akkor is, ha vannak hibái. És még a nyáj véleményét sem fogja kikérni, mert teokrácia van Istennél, és nem demokrácia. Mert Isten nem úgy fogja az instrukciókat adni, hogy hát ez öregebb keresztény, vagy ez fiatalabb keresztény. Nem, nem így működik Istennél ez. És hogyha valakinek kérdése van még netán, vagy netán jövőben lesz ilyen kérdése, akkor ne hozzám jöjjön. Mert a Szent Szellem az, aki megmondja, hogy mit tegyünk, és mit tegyek, és igyekszem azt követni. Tehát egy szolgálatban, akár Pesten, akár itt, nem történhet meg az, hogy valaki mondjuk feláll a tanítás közben, és akkor elindul, és kézzelvetéllel elkezd imádkozni. Te egyrészt megzavarná a tanítást, megzavarná a Szent Szellemet, meg nincs rá jogosultsága. Akkor van jogosultsága, amikor a pásztor valamilyen részfeladatot átad. Imádkozzunk a zsebkendőkért, hárman, vagy ketten imádkozzunk a gyógyítósorba, és addig szól a felhatalmazás. Úgy, ahogy nálam az újságírásnál is, ugye vissza kellett állnom az eredeti kerékvágásba, hogy nem tanítássorozatokat írni, hanem bizonyságokat. Isten szereti a kiigazítható szíveket. Amen. Egyetlen gondolat még, de ezt felírtam, mert feljött, a Szent Szellem felhozta, hogy kapcsolat van a szava hihetőség és a hit között. Tehát, hogyha nem vagyunk szava hihetőek kellőképpen, akkor a hitünk sem fog működni kellőképpen. Tudjátok miért? Mert amikor valaki a szavát adja, hogy ott leszek a sarkon, és találkozunk a buszmegállóba 3:50-kor, mert elmegyünk közösen egy buliba, és ez több egyszer ezt a csatlakozást lekési az illető, akkor már saját maga is azt mondja, hogy hát én még a saját szavamba se hiszek már. Ezzel a hitét ássa alá. Mert saját szavában nem hisz. Hát a szavak arról szólnak, hogy kimondjuk a hit szavát, hogy így legyen, és hisszük, hogy az megtörténik. A Prédikátor 5-ös fejezetben mondja az ige. Prédikátor 5-ösben a 4-es-5-ös vers. Mikor Istennek fogadást teszel? Ugyanis amikor valamit megígérünk, akkor Isten színe előtt tesszük az ígéretünket. Ne hologasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd. Jobb, ha ne fogadj, hogy nem mind fogadj, és ne teljesítsd be. Halleluja! Tarts igényt a kenetre!